Boldog új évet, kedves hallgatók! Ez itt 2025 első Tilos a Béje, én továbbra is Kis Anna vagyok, és az idén folytatódik a közös heti sajtószemlénk, hiszen nem változott sok minden 2024-hez képest, nem de bár. I'd like to begin with a fact. A nagy politikában sok változás nincs, a lecke megtanulása úgy néz ki, hogy elmarad, az RMDS újfent sikereket ér el, mert ő csak azt tud, hiszen amikor kudarc van, az általában nem az ő hibájukból van. Gyermekvédelmi botránnyal indul az év Marosvásárhelyen, a héten nem csak az udvarhelyi autószerelő égett le, hanem begyúlt a csíkszeredai megyei kórház is, na meg kiderült, hogy túlkotorják a szamos felső ágát, amivel lassan ökológiai katasztrófát idéznek elő. Hogy kik? A kivitelezők és az illetékes szakhatóságok, akik összejátszanak a sóder maffiával. Na hát akkor lássuk! Kicsit úgy indul ez az év, mintha nem is indulna, hanem az előző folytatódott volna. Noha közbeékelődött az ünnepi periódus, ami remélem mindenkinek jól és békésen telt, továbbra sincs semmi nyoma annak, hogy a politikai elit felfogott volna bármit is a decemberi történésekből. A káosz továbbra is totális, a kormány meg szinte a régi. A PSZD majd, hogy az összes minisztériumát megtarthatta, kezdődőleg azzal, hogy Márcsel Csolákó még mindig miniszterelnök, Alexandru Rá Fila továbbra is az egészség ügyi minisztériumot vezeti, Szorin Grindjánu a szállítás ügyet, és így tovább. A változatosság kedvéért most sincs több, mint két nő a kormányban, és ők is a kulturális és az összevont család- és munkaügyi minisztériumokat kapták meg. Mivel a volt tanügyminiszter Ligia Deka még a parlamentbe se jutott be, az ő helyét a BBTL rektora Daniel Dávid vette át, és hát a nagy ágyúk csak most jönnek. Táncos Barna pénzügyminiszter és miniszterelnök helyettes, Cseke Attila meg ismét a fejlesztési minisztérium élén van. Ezentúl tehát lesz pénz is, sok fejlesztés. Na jó, nem pont így. De egyértelmű, hogy az RMDS egy nagyon necces időszakban kapta meg ezt a tárcát, hiszen az az államháztartási hiány, amiről tavaly annyit beszéltünk, természetesen nem tűnt el. Az RMDS annak ellenére, hogy nehéz lesz pozitív felhangot adni Táncos szereplésének, mint pénzügyminiszter, hiszen most meg kell húzni a nadrágszíjat, azért egy eddig nem látott előnyhöz is jutott. Egy fullos belépőhöz a legfelsőbb védelmi tanácsba. Végül pedig, de nem utolsó sorban, Klaus Johannis még mindig államelnök, habár most már lassan mindent is bevetnek, hogy megszabaduljanak tőle. Az elmúlt napokban több tüntetés is volt Bukarestben, akadt, amit Călin Georgescu hívott össze, és volt olyan, amit az AUR szervezett. A skandálások egyike pont az volt, hogy Johannis távozzon a hivatalából. De a héten már az AUR, az SOS és a POT is aláírt egy kérést arra vonatkozólag, hogy függesszék fel Johanniszt. Legalábbis ezt mondja Simeon. Annyit legalább tudunk, hogy az államelnök választás első fordulója május 4-én lesz, a második pedig 18-án. Csak azt nem érti senki, hogy miért kellett ennyire eltolni. Az is kiderült a napokban, hogy a második Csolákó kormánynak arra is volt gondja, hogy igazságosra szervezze a választásokat, úgyhogy kitalálták, büntetni fogják azokat a közösségi média felületeket, amelyek bizonyítottan előnyben részesítik valamelyik jelölt tartalmait a többihez képest. Na most, hogy ezt pontosan hogyan is akarták kivitelezni, még nem tudni, hiszen egyrészt aki fizet, azé a világ, és aki nem fizet eleget, annak csókolom, másrészt a román állam semmilyen szerve nem tud büntetni olyan vállalatot, amelyik nem az országban van bejegyezve, erre esetleg az Európai Uniónak lennének jogosítványai. Továbbá kitalálták azt is, hogy a diaszpóra szavazók voks leadási idejét csökkentenék, jobban mondva korábban lennének az urnazárások, hogy az első exit pollokkal és számadatokkal ne befolyásolhassák a külföldi szavazókat. Mindezt az a Márcsel Csolákó és pártja találta ki, aki egyébként a legkevesebb szavazatot szerezte a diaszpórában. Na úgy, hogy így. Természetesen ezen felül is botrány botrányt ér. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Penelé fizette ki Călin Georgescu egyik legnagyobb TikTok kampányát, de egyelőre sem a marketingcégtől, sem a párttól nem kaptunk válaszokat arra, hogy ez hogyan történhetett, hogy az equilibrusi seriositate, tehát egyensúly és komolyság hashtagre felépített Penelé kampányból equilibrusi vertikalitáté lett, ami történtesen Georgescu kampánytartalmainak is a hashtagje volt. Tehát nem csak erre a kérdésre nincs válasz, hanem arra sincs, hogy pontosan hogyan adhatott szavazatokat a PSD az AUR-nak, mert hogy január elején Alfred Simeonis bevallotta szintén a TikTokon, hogy adott a PSD szavazatokat az AUR-nak. Az USZERÉ pedig a héten a panaszát is letette a témában, amit a bíróság elvileg már vizsgál. elég gáz az is, hogy a héten tudomásunkra jutott, hogy Nikolaj Csukat, a tévébemondó Denis Rifai tréningelte a publikus szereplésre és beszédre. És hogy ez miért baj? Mert teljesen ellene megy a sajtóetikának, és ha már az intézményeinkben nem bízunk, akkor a sajtó presztízsét is romboljuk tovább természetesen. A politikai történéseket persze lehetne szorosan tovább mesélni, de történtek egyebek is a közelmúltban. Marosvásárhely került nemrég a figyelem központjába, ahol egy jogvédő szervezet jelentése szerint 4 olyan központban észleltek komoly rendellenességeket, amelyekben fogyatékos gyerekeket gondoznak. A jogi forrás központ jelentése arról számol be, hogy több esetben nem megfelelő körülmények között találták a bentlakó gyermekeket, mosdatlanul, koszos ruhában és ágyneműben, két otthonban több gyereknek adhattak be lejárt gyógyszereket, az egyik otthonban pedig bárányhimlő járvány van, ahol nem különítették el a fertőzött gyerekeket. Továbbá a specializált gondozás hiányáról is jelentést tettek olyan gyerekek esetében, akiknél orvos által erősen javallott lenne a rendszeres mozgásterápia. Feltevődött továbbá annak az esélye is, hogy számos fogyatékkal élő gyereket indokolatlanul emelhettek ki a hátrányos helyzetű családjaikból, ennek ellenére nem kapták meg a szükséges kezelést és rehabilitációt ezekben az intézményekben, amelyek egyébként túlzsúfoltak, és nem utolsó sorban egyiknek sincs érvényes működési engedélye. Azért is kérdéses, hogy miért uralkodnak ilyen állapotok ezekben az intézményekben, mert a Maros megyei tanács évi 1 millió lejjel finanszírozza ezek működését, amely messze nincs összhangban a talált állapotokkal. Georgiana Pascu, a jogi forrás központ igazgatója szerint azért tettek feljelentést a díjkotnál is, mert felmerült a gyanú, hogy azért emelnek ki gyerekeket indokolatlanul a családjukból, mert így több személyzetet lehet alkalmazni, akik egyébként a jelentés szerint nem végzik megfelelően a munkájukat. A Maros megyei rendőrség hivatalból indított eljárást, mostanáig pedig a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot majd 400 000 lejre büntették, illetve a díjkot elindította a kivizsgálását. Mindezekkel ellentétben a Maros megyei tanács elnöke Péter Ferenc és a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője Miklea Hajnal Katalin is azt állítják, hogy nincsenek olyan körülmények, amelyek veszélyeztetik a gyermekek életét. Péter Ferenc személyes látogatást tett ezekbe a központokba, ahol elmondása szerint a gyerekekkel is elbeszélgetett, akik elmondták neki, hogy nem szenvednek hiányt semmiben, és jó nekik ezekben az otthonokban. Nem megyek bele abba, hogy milyen lehet az, amikor egy hivatalos személy, aki még férfi is, bemegy egy fogyatékkal élő gyerekek központjából, és megkérdi őket arról, hogy mi a szitu. És történetesen pont azt hallja tőlük, amit hallani akar. Nagyon eredeti. Vagy autópályáink lesznek, vagy biodiverzitásunk. Kb. Ez derült ki abból a tényfeltáró cikk sorozatból, amelyet a Transtelex publikált a héten. A portál arról számolt be, hogy hosszas tényfeltáró munkát követően egyértelművé vált, hogy a nagymértékű kavics és homok kitermelése, amely elengedhetetlen alapanyaga a sóder készítésnek, amely elengedhetetlen az autópálya építéshez, komoly ökológiai változásokat eredményez a Szamos felső folyásán. A cikkek szerint olyan mértékben folyik jelenleg is kitermelése a folyó medréből, hogy az ilyen tempóban néhány éven belül a halfauna minimálissá csökkenéséhez, a talajvíz még számottevőbb csökkenéséhez, és a folyómeder csatornává alakulásához fog vezetni. Az is kiderült, hogy mennyire hiányzik az ökológiai és természetvédelmi szemlélet a vízügyi hatóságok munkájából, akiknek egyetlen céljuk, hogy lehetőleg minél egyenesebben kúszson a folyó, és a lehető leghamarabb folyjon le rajta a víz, de főleg az árvíz. A beszámolóban arról olvashatunk, hogy számos esetben találtak illegális kitermelőket, de szép számmal akad olyan kitermelés is, amelyeknek megvannak az engedélyei, csak az illetékes hatóságok nem ellenőrzik, hogy a kivitelező betartja-e a szabályokat. Például nem-e kotortól mélyre, és nyer ki jóval több köbméter anyagot, mint a szerződésben vázoltak. Az illegális és túltermelésnek az lett az eredménye, hogy komplett szigetek tűntek el a Szamosról, amelyeknek saját élőviláguk volt, csökkent a folyó ártere, helyenként 5-6 méterrel mélyült a meder, aminek köszönhetően a talajvíz is csökkent, amely komoly hatással lehet a környező területekre, főként nyaranta, aszály idején. Arra is fény derült, hogy a hatóságok sok esetben összejátszhatnak a kitermelőkkel, hogy azok megadják az engedélyeket, és a rendőrök ne állítsák meg az illegális fuvarokat, vagy épp a szakhatóságok ne büntessék a kitermelőket, akik nem mellesleg az anyag átmosására használt vizet ülepítetlenül engedik vissza a folyóba, amely így a zavarossága miatt kiemelten veszélyes az érzékenyebb halfajokra. Mindezek ellenére éppen most készülnek lazítani azon a törvénykezésen, amely a kavics kitermelésre és annak engedélyeire vonatkozik, tekintettel arra, hogy több esetben fordult elő, hogy az autópálya építők nehezményezték az alapanyagok beszerzésének hosszadalmas idejét. Tehát lassan oda jutunk, hogy annak érdekében, hogy végre 30 év után valamivel több autópályán közlekedhessünk ebben az országban, feláldozunk egy teljes folyót és annak flóráját és faunáját. Mert ebben az országban valahogy nem mennek kompromisszumos, több elgondolást igénylő megoldások, de az aztán végképp nem működik, hogy a szakértők véleményét komolyan figyelembe vegye a hatalom. I'd like to begin with a fact. Csütörtök hajnalban tűz volt a Csíkszeredai megyei kórházban, ahol, mint a nap folyamán kiderült, nem a meghibásodott berendezés vagy egyéb pénzhiány és hanyagság eredményeképpen keletkezett a tűz, ahogy ezt eddig megszokhattuk. Egy 62 éves páciens, akinek épp lejárt a műtétje, úgy döntött, éjjel fél kettőkor rágyújt a sebészeti osztály kórtermében. Az orrába vezetett oxigéntömlő gyúlt be, amely megégette a páciens matracát. A kórház Facebook oldalán arról számolnak be, hogy a személyzet nagyon promptul reagált a helyzetre, mindenkit evakuáltak a kórteremből, sérülés és jelentős anyagi kár pedig nem keletkezett. Zárjuk hát így a mai találkozónkat, ez volt a Tilos a B, az UH.ro zajcsökkentő műsora. Legyen szép hétvégétek, és reménykedjünk benne, hogy ez az év nem olyan lesz, mint ahogyan indult. Sziasztok!
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.